Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Az énekelt verseké lesz a főszerep a Vajdahunyad várában. A Hangzó Helikon sorozat alkotói 20 évet tűzték ki célul az énekelt versek hagyományának megőrzését és terjesztését. A tavalyi nagy sikerű kápolnás nyéki esemény után idén 4 alkalmas fesztivál sorozattá nőtte ki magát a kezdeményezés. Az év utolsó negyedik állomásán, október 5-én és 6-án Budapesten találkozhatnak kicsik és nagyok az énekelt versek legkiválóbb alakjaival. A fesztivál egyik kiemelt programja, Lackfi János és Grillusz Dániel Feldaraboljuk a Végtelen című közös műsora, amelyet vasárnap 15 órakor láthat a közönség a Vadászterem különleges helyszínén. A Kaláka Együttes vasárnapi koncertjén a gyerekek nem csak hallgatói, hanem résztvevői is lehetnek az előadásnak. Szombaton pedig a felnőttek élvezhetik Ferenci Györggyel és az első pesti rackákkal közös műsorukat. Vasárnap nem csupán az énekelt versek jelennek meg a repertoárban, hanem számos gyermekprogram is szerepel a fesztiválon. Kézműves foglalkozásokkal, bábjátékokkal, arcfestéssel, kosárhintával, népi fajátékokkal várják a kisebbeket.
Film.
Idén október 10-e és 20-a között rendezik meg a 13. szemrevaló Sehenswert filmfesztivált a Budapesti Művész Moziban. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven magyar felirattal. A fesztiválon bemutatott alkotások közül több is irodalmi vonatkozású, illetve női rendező alkotása. A nyitófilm Robert Zetthaler Egy egész élet című regényének feldolgozása, de szerepel még a kínálatban a Miért nem küldtél az angyalok közé is, mely Julia Frank 25 nyelvre lefordított, azonos regénye alapján készült, és Joachim Meyerhoff végtelenül vicces önéletrajzi regényének megfilmesítése, amikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt is. Bemutatják továbbá Pabst remek művét, a Pandora szelencéjét. A film fontos szerepet játszik a hamarosan hazánkba látogató Daniel Kehlmann legújabb regényében, a Mozgóképben is.
Tánc.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Szerelemkert címmel debütál a Duna Művész Együttes új néptánc előadása a Nemzeti Tánc Színházban ma este. A Szerelemkert című produkció egy rendhagyó válogatás, amelyben a koreográfiák, amellett, hogy a szerelemről szólnak, az előadóknak és az alkotóknak a tánchoz fűződő szeretetét, a művészi elkötelezettségét, a magyar néptánc és a színpadi néptánc művészet iránti tiszteletét tükrözik. Neves koreográfusok rég nem látott művei is újra élednek a színpadon. Az előadás részleteiről a rendezővel, a Duna Művész Együttes vezetőjével, Juhász Zsolttal beszélgettem. Szerelemkert a témánk, hamarosan bemutató lesz a Nemzeti Táncszínházban. Ez egy olyan néptánc előadás, ami talán a legjobb témát választotta magának. A tánc szempontjából ez mindig egy izgalmas világ, hogyha szerelemről van szó, és hát beszédes a cím. Kezdjük is azzal, mi inspirálta ezt az előadást, pontosan miféle szerelmet láthatunk majd ebben az előadásban.
Az inspiráció az onnan ered, hogy szerettem volna azoknak az alkotóknak, akik gyakorlatilag előttünk taposták az utat, és mestereink voltak, nekik állítani egy olyan előadást, amiben megtiszteljük őket azzal, hogy a mai közönségnek is bemutatjuk a műveiket, hiszen koreográfusoknak az egyik tragédiája, hogy a műveik ellentétben mondjuk egy festővel, vagy grafikussal, vagy bármilyen más tárgyi művésszel, azok eltűnnek. Tehát abban a pillanatban, amikor nem szerepel színpadon a mű, akkor nem létezik már. És én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan neves alkotó van, ikonikus alkotó, aki megérdemli, hogy a mai közönség is lássa a műveit. Gyakorlatilag ez egy részemről egy ilyen szakma iránti tisztelet is, a műfajunk iránti szeretet is, és ebből adódott, illetve az, hogy miért lesz szerelemkert, az azért is, mert az összes koreográfia, amiket elkezdtem királogatni, azok mind valamilyen féle párkapcsolatról szól, tehát a férfi női viszonyról, és mindegyiknek a mélyén ott van a szerelem. Tehát ez vezetett engem, amikor ezt az előadást megszerkesztettem, és utána pedig megrendeztem.
Ez nagyon izgalmasan hangzik. Hány koreográfia lesz ez nagyjából, meg hányféle történet?
Hát most fejben nem tudom, hogy már hány koreográfia van. A koreográfusokat föl tudom sorolni. Kezdem onnan, hogy Györgyfavai Katalin, Poltin Jolán, Kriskovics Antal, Szigeti Károly, Mocsóci István, Mucsi János, tehát ezeknek az elődöknek a koreográfiái lesznek, illetve mostani repertoárunkról lesz még egy-két koreográfia, és a záróképp pedig ez egy teljesen friss, az előadáshoz kapcsolódik tematikailag. Most készült egy szép lezárása az esnek, nagyjából néz ki.
És a néptánc műfaján belül akkor ez azt is takarja, hogy most aztán ebben is nagyobbat merít az előadás, és akkor többféle stílus keveredik az előadáson belül?
Így van, ezek az előadások mind nagyon komoly néptánc tudást igényelnek, de igényelnek egy nagyon komoly előadói készséget is, és egy picit másféle technikai tudást is. Tehát itt azért az autentikus néptánc is nagyon nehéz, iszonyatosan tiszteljük és megpróbáljunk benne mélyreásni. Ez a színházi magatartás, ez a világ azért mégis más, tehát ehhez is kell egy plusz tréning, egy plusz képzés, amivel elég sokat is dolgoztunk. Tehát ugye, azt gondolom, hogy a világon egyedülálló egyébként, hogy magyar néptáncot színházi nyelvként használjuk. Használják a koreográfusaink színházba, és ilyen csodaszép érzelmeket, szenvedélyeket meg lehet mutatni, mint a szerelem például.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Modern művészetek Magyarországon. Ferenci Múzeum, Szentendre. Ha sétáltunk egyet a Duna partján, akkor nem maradt más, mint hogy feltöltődjünk a művészet, progresszió és hagyomány hármasában. Ezen alappilléreken nyugszik a Ferenci Múzeum centrum szellemisége, aminek tereiben a művészet legkülönfélébb formáiban merülhetünk el. A képzőművészet minden szeletével megismerkedhetünk itt, legyen az a mai szentendrei festészet, grafika, szobrászat vagy akár éremművészet. A tavasszal megnyílt egyik legújabb kiállításuk a Gyűjtemény 1900-2022 címet viseli, ahol egyidejűleg láthatunk alkotásokat napjaink kiemelkedő kortárs képzőművészeitől és a 20. század meghatározó szentendrei alakjaitól. Ha már itt járunk, egyébként érdemes szétnézni az épületben nemrég megnyílt ISBN könyvgaléria kínálatában is, ahol a különféle kiadványok szerelmesei újabb művészeti szakkönyvekkel gazdagíthatják otthoni könyvtárukat. MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen. A MODEM 2006 őszén nyitotta meg kapuit, és Magyarország második legnagyobb kiállítóhelyeként tartják számon. Tereiben olyan művészek munkái is feltűntek már, mint André Kertész, Pablo Picasso, vagy épp Leonardo da Vinci. Ugyanakkor a művészeti központ kiemelt figyelmet fordít a modern és kortárs hazai képzőművészet bemutatására is. Itt kapott helyet többek között Abba Novák Vilmos életmű kiállítása, vagy a világhírű Reigl Judit tárlata is. Az idei évad nyári időszakában pedig a Re-Re művészi újrajátszás, az Újrajátszás művészete című kiállítás keretében a kelet-közép-európai művészek kerülnek a fókuszba. A kiállított multimédiás és installatív munkák között olyan művészeket is felfedezhetünk, akik korábban hazájukat képviselték a velencei biennálén. Vasari Galéria, Balatonfüred. Az egykori prímási nyaraló különlegessége, hogy szobáit kiállító terek kialakították. A múzeum terei olyan művészek munkáinak adott már otthont, mint többek között Pablo Picasso, Juan Miró, Robert Capa vagy Amrita Sérgil. A 2023-as évad kiállításainak keretében többek között a Balatonboglári kápolna művészeinek munkáit ismerhetjük meg közelebbről. A kápolna műterem története 50 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A művészeti tér 4 éves működése alatt mintegy 200 művész, köztük a magyarországi neo-avantgárd legjelentősebb alkotói mutatták be munkáikat. A Vasari Galéria egyébként idén tavasszal egy új kiállítóhellyel is bővült, az új modern műtár, azaz a MOMÜ tereit Szőlősi Nagy András és Nemes Judit több ezer darabos, Párizsban felépített műgyűjteményének darabjaival rendezték be.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Kék Sötét című könyv helyszíne egy pici sziget, itt élt és alkotott valaha a lenyűgöző, páratlan tehetségű művész Vanessa Chapman. A ház most az egykori barátnője, Grace otthona, aki az árapályra hangolta az életét, és a világtól háborítatlanul szeretne élni. Ez a történet meglehetősen dermesztő, ugyanakkor rengeteg szépség is van benne, különösen azoknak, akik szeretik a festészetet. Ez a könyv letehetetlen és felejthetetlen. A Kék Sötétről Török Krisztina műfordítóval beszélgetünk.
Több ember szemszögéből mutatja be az eseményeket, ráadásul az időben is ugrálunk, nem csak az emberek között, és ez nagyon izgalmassá, és mivel itt bűncselekményről is van szó, ezért aztán nagyon rejtélyessé is teszi azt, hogy mi történik, hogy ki mit tud. Nem csak a művésznőnek, tehát a Vanessa Chapman nevű képzőművésznek a levelezését látjuk, hanem közé keveredik másnak is a levelezése, tehát egyrészt van jelen idejű levelezés, és az már e-mailen, de előkerülnek képeslapok is egy harmadik személytől, aki milyen érintett az ügyben.
Ez a Vanessa Chapman egy nagyon izgalmas jelenség, nem csak mint képzőművész, hanem mint nő is. Mesélsz róla, hogy hogyan engedi megismerni őt a szerző?
Egészen máshogy láttam a regénynek az elején az ő alakját, mint a végén. Egyrészt megismerik őt a volt élettársa, vagy a vele élő barátnője rész szemén át, az emlékein keresztül, aki valós szereplője a könyvnek, tehát az egyik főszereplője a cselekménynek. Másrészt megismerik egy fiatal férfi gondolataim keresztül, akinek, mint művésznek nagy rajongója.
Vanessának jó igen. volt, hogy ott volt egy társ, aki gondoskodott róla, mert hiszen elhangzik a regényben, hogyha a művészt elkapta a Flo, úgy érezte, hogy dolgoznia kell, akkor nem evett, nem ivott, és a Grace az ott volt neki, mint egy társalkodó nő, mint egy gondnok, mint egy barát. Ő felügyelte tulajdonképpen.
Mindig az volt, amire szüksége volt a Vanessának.
És ugye egy hagyaték miatt, vagy tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt kerül ez a férfi, ez a műértő férfi, Beckernek hívják, a szigetre, Grace-hez, aki már ott egyedül él ebben a házban. És tényleg nem szeretnék semmilyen poént lelőni, de azért az nagyon érdekes, amilyen viszonyok között ez a Becker él egyébként, vagy dolgozik, vagy amilyen a kapcsolat a feleségével, szóval, hogy mindenkinek nagyon furcsa viszonyai vannak, nem a háttérben.
Igen, szerintem is a Beckernek a maga kapcsolata bizonyos szempontból rímel a Vanessa kapcsolataira.
Tényleg.
Tehát az ő élete is olyan furán bonyolódik össze más emberek, tehát a feleségével, a felesége volt vőlegényével, aki mellesleg Beckernek a főnöke, és aki megörökölte ezt az egész hagyatékot, a művészi hagyatékot Vanessától, mert a Becker főnökének az apja volt Vanessának. Egy fontos művészi kapcsolata, és mellesleg a szeretője is, és így került a művészeti hagyaték az ő gondozásukba. És ezért léphet be Becker a történetbe, aki pedig gyerekkora óta csodálja Vanessa Chapmannek a festményeit, és az egyik kedvenc festője. Miatta kezdett el egyáltalán a művészettel foglalkozni. De tulajdonképpen érthető, hogy ő az, aki eljut a szigetre, és Grace-szel visszautazik a múltba.
Interjúkat is olvasunk Vanessa Chapmannel. Az újságcikkekből, vagy a külvilág reakcióiból hogyan ismerjük meg őt? Tehát, ugye sokszor elhangzik, hogy ő egy ilyen extravagáns nő, aki nagyon zárkózott, aki megközelíthetetlen, és valami egészen mást kapunk belőle.
Szerintem ez a Paula Hawkinsnak egy nagyon erős állásfoglalása a nők értékelésének kérdésében. Tehát le is írja, hogyha egy művészről azt írják, hogy megközelíthetetlen és kellemetlen személyiség és undok, akkor hogyha egy férfiről lenne szó, akkor egész más jelzőkben mutatkozna meg. Az természetesen pozitív tulajdonságokat jelentene, tehát annyit jelentene, hogy jól tudja magát érvényesíteni, mindig azt teszi, ami a művészetét szolgálja, és az ő saját kibontakozását szolgálja. Egy nő esetében viszont ezt valami miatt mindig negatívan értelmezi a kritika, negatívan értelmezi a társadalom. De valóban ez egy harmadik kamera, amely keresztül látjuk a Vanessa Chapman alakját.
Hogyan dolgozik a szerző a környezettel? Ugye egy szigeten játszódik a regény, egészen elképesztő hangulatot teremt. Napokig a hatása alatt voltam, amikor elolvastam, hogy sziget, ami ugye ki van téve a természet mindenféle változásának, és akkor ott él ez a nő, vagy két nő, meg mikor ki. Szóval, hogy hogyan dolgozik ezzel a szerző?
Hát ez egy nagyon kicsike kis partközeli sziget valahol Skócia partjainál, egy úgynevezett apálydagály sziget, amely csak akkor sziget, amikor dagály van, mert akkor teljesen elválasztja a száraz földtől a víz. Amikor apály van, akkor van egy földnyelv, amin át lehet jutni a szigetre, de minden nap egy fél napig el van zárva mindentől. És hogyha olyanok az időjárási viszonyok, tehát nagyon erős a tenger, meg viharosak a viszonyok, akkor még olyankor sem biztonságos megközelíteni a szigetet, amikor pedig nincs víz alatt a földnyelv. Tehát ez egy ilyen nagyon vadromantikus hely lehet szerintem, ráadásul egy sziklaszírt az egész. Épp csak egy ház fér el rajta, meg van egy kis erdő a dombon, ami a sziklaszírthez vezet, és minden oldalra a tenger végtelenségét lehet látni, és az egész, mint a festmény, amelyeken a Vanessa dolgozott. És hát az írónő is nagyon festőien ábrázolja ezt a szigetet a maga vadságával és elzártságával, ami a cselekményeket nagyon mélyen tükrözi, és megfelelő keretet ad azoknak a dolgoknak, amik történnek a Vanessa meg a Grace életében.
A történet onnan indul, hogy ennek a művésznek az egyik műalkotása, ami kivételesen nem festmény, műalkotásában valami oda nem illőt fedeznek föl a tudósok, vagy akik megvizsgálják. Egy emberi csontot találnak benne.
Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy igazándiból ennek nagy jelentősége nincs, hogy most az ott egy emberi csont, vagy állat csontja, mert a művész úgy használta fel a csontot, hogy ő abban a hitben élt, hogy valamilyen állatnak a csontját megtalálta, mert nagyon sokat gyűjtögetett, és van egy kis plastika installáció sorozata, és annak az egyik darabja ez, amiben ez a csont van. És igazándiból, amikor egy kiállításon kiállítják ezt a tétben, ezt az alkotást, egy szakember figyel fel arra, hogy az valószínűleg nem egy állatcsont, ahogy a leírásban szerepel, és akkor elkezdik vizsgálni, és ez indítja el az egész cselekményt, és utána nagyon sokáig nincs szerepe. De aztán majd lesz.
Igen, aztán lesz, meg közben azért föl-föl sejlik az emberben, hogy vajon ennek van-e valami jelentősége, mert hogy megtudjuk, hogy van ez a férje, akivel egy nagyon furcsa kapcsolatban állt, egyszer csak eltűnt sok-sok évvel korábban.
Igen, hát a férfi egy ilyen nagyon nyitott, érzelmileg nyitott férfi volt, mindig volt más kapcsolata is Vanessa mellett. Viszont a Vanessához meg nagyon ragaszkodott, mert szerintem szerette őt, és a Vanessa meg nagyon sokáig nehezen tudta elképzelni az életét nélküle, de végül, amikor ezt a szigetet megszerezte, akkor ő is elszakadt. Tehát valahogy a Vanessa életében a szigetre költözés jelentette azt, hogy elszakadt a régi kapcsolatától, elszakadt a világtól, és már csak a művészetének él. Nyilván fontos elem volt az, hogy ez a férfi ez nagyon szerette a pénzt, szerette a könnyű életet, és ezt Vanessa lehetővé tudta tenni. Jó áron keltek el a festményeit, így tudta biztosítani a férjének, de egy idő után nem szerette volna.
Török Krisztina műfordítóval beszélgettem Paula Hawkins Kék Sötét című remek thrilleréről. A könyv az Agave kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.